ettől. Súlyos szemhéjai verdesni kezdtek. Hadd kérdezzem meg, mi a baj, szólt Dermot. Semmi, rázta meg a fejét Betty. Csak beszélni akartam magával. Én kénytelen leszek elutazni innen. Mikor? Ma este. Dermot fölegyenesedett ültében. Most, hogy mintha csak egy vadidegen nő volna itt vele, tervei összeomolni látszottak. Hát, ha kell, akkor kell, mondta. De a jövő hét elején nekem magamnak is mennem kell, és azt hittem együtt utazhatunk el. Nem tehetem. Nem sokára a lány valahogy fölhevülten beszélt. Nem sokára talán megmagyarázhatom a viselkedésemet. Egyelőre csak annyit mondhatok, hogy itt nem vagyok egészen biztonságban. Nincs biztonságban? Jejem! Betty oda sem figyelt. Fehér ruha volt rajta, ezt Dermot sosem fogja elfelejteni, és a kézitáskája is fehér volt. Újra fölkattintotta, és idegesen túrta föl a tartalmát. Derry, szólt hirtelen. Nem látta a pudriémat? A piros szegélyű elefántcsont púderdobozomat? Körülnézett a széke alatt. Nem esett le, amikor az előbb kinyitottam a táskámat? Nem hiszem, nem láttam. Lehet, hogy a szobámban hagytam. Bocsásson meg, mindjárt visszajövök. Fölpattant, bekattintva a táskát. Dermot is fölkelt. Nem volt pontos, ha azt mondanók talpra ugrott. Józan ember volt, aki nehezen ragadtatta el magát. De az elmúlt néhány percben az volt az érzése, hogy egy ismeretlen és érthetetlen világ kapuja tárolt föl előtte. Ide hallgasson, Betty, mondta. Nem tudom, mi bújt magába, de ragaszkodom hozzá, hogy közölje velem. Ha bántja valami, csak rajta kivele, és majd megoldjuk a dolgot. Amennyiben egy perc, és itt vagyok, nyugtatta meg a lány. És úgy téve, mintha észre sem venné a férfi feléje nyújtott kezét, gyorsan eltűnt a lugas átjáróban. Dermot nehézkesen visszaereszkedett székére, így követte tekintetével. A napot kis fátyolt akarta el, és ettől a könnyű szellőben meg-meglibbenő terítőcskék egyszerűen fakóbbnak látszottak. Dermot szemügyre vette a zölddel befuttatott, egészen különleges lugas átjárót. Gantúr, a Szüsár szálló tulajdonosa Olaszországból hozta az ötletet, és meglehetősen büszke is volt művére. Emez a szálló terasza mögött húzódott, mint egy 20 méter hosszan. Az egymásba fonódó szőlőkacsok, rajtuk az ígéretes, a zöldbe bíborrózsaszint vegyítő fürtökkel egész alagút félét képeztek. Két oldalt fölülről megvilágított asztalok szegélyezték. Magát a lugast éjszaka fentről alácsüngő lampionok világították meg. Egyike volt ez a hotel romantikus zugainak. Most azonban a szűk, sötét, burjázó növényzet lepte alagút teljesen értektelen látvány nyújtott. Álmodni sem lehetne eszményibb helyszínt a gyilkossághoz, mondta egyik nap nevetve Betty. Andrew Dermot hallotta órája tiktakolását. Csak sietne már az a lány. Cigarettára gyújtott, majd végig is szívta, de a lány még most sem volt sehol. Fölkelt hát, és föl alá kezdett járkálni a hűves pázsiton. Most először akadt meg pillantása a teázó asztalok a túlsó felén álló karszéken, melyen az imént Betty ült. Nádból készült fotel volt, és az ülésén ott hevert, szinte a szemét is kiszúrta, a piros szegélyű elefántcsont pudrié. Itt van hát a magyarázat. Zavarában a lány nyilván nem vette észre a keresett tárgyat, most pedig váltig keresgéli a szobájában. Fölemelte a holmit, és elindult megkeresni Bettyt. A lugasban jóformán vaksötét volt, csak a szőlőindák között átszűrődő fénycsávocskák rajzolták ki úgy, ahogy a kevés ilyen 3 méter magas alagút boltívét. A talajt homok borította. A levegőben hervadt virágok illata lengedezett, meg ebszőlőjé, ha ugyan a nevet illetően meg nem csalta Dermotot az emlékezete. Öntudatlanul is föllélegzett, amikor a lugasban csupán szúnyogokat talált. Lipteit megszaporázva sietett az alagút túlsó végének fénye felé, majd odaérve egy kőkockákkal kirakott teraszhoz ért, ahol szintén asztalok álltak az ablakokon kívül. Szép jó estét, Dermot úr! Köszöntötte egy nyájas hang. Dermot hirtelen lecövekelt. Majdnem belerohant Van der Weer doktorba, a szilvániai nagykövetség munkatársába, aki élvezettel szivarozott a lugas átjáró szájánál, és hunyorogva bámult rá rövidlátó pápa szemének vastag üvege mögül. Ha-ha-ha-ha! Kacagott szélesen Van der Weer doktor minden látható ok nélkül, amint ez szokása volt. Jó estét, Van der Weer doktor, felett Dermot, akinek rossz közérzete egyszerűen elpárogott, hogy be kellett látnia, ismét egyszer az idegei játszottak vele. Elnézést, amiért csak így lerohanom. Mondja, Wetherill kisasszony még nem jött vissza? Vissza? Ismételte meg Van der Weer doktor, a szót szempilláinak beszédes játékával kísérve. Igen, vissza a szobájából. Az ifjú hölgy, jelentette ki Van der Weer, makáffal van. Itt ládam pemenni 15-20 perccel ezelőtt. Igen, tudom, de visszajött, hogy megkeresse a púderdobozát. Van der Weer nehezen birkózott az angol nyelvvel. A micsoda toposzt? Kérdezte kezét tölcsérként a füléhez tartva. Mondom, visszatért megkeresni a pudrijéját. Tudja, egy ilyesmit? Mutatta oda a szóban forgó tárgyat Dermot. Itt jött át a lugasban. Keftes parádom! Paprikázódott fel hirtelen Van der Weer. Nem tudtam jól értedem-e makát. Amióta itt ülök, senki nem csött ki a lukasból. De hisz ez képtelenség. Hogy tetszik mondani? Dermot érteni vélte a dolgot. Úgy gondolja ugye, hogy nem ült itt egész idő alatt. Parádom, húzta elő és rázogatta meg Van der Weer az óráját. Én egy teljes órája ülök itt. Mindig itt szifaroszok, mielőtt átdölgöznék a facsorához. Érdi? Nos, akkor, doktor... Igenis, látom az ifjú hölgyet bemenni a lukásba. Ezzel szemben nem látom visszatjönni. Senkit nem látom itt kitjönni. Az egyetlen személy, akit ez idő alatt látom, a felszolgáló volt, aki a maga dálcáját hozta. A terasz, melyre a lugas amúgy is árnyékot vetett, most még inkább elsötétült. Van der Weer doktor, hallgasson meg engem! Dermot hűvös, száraz hangon beszélt, a pápa szemvastag üvege, mely mögül Van der Weer rámerett, hipnotikus erővel hatott rá. Nem ezt akartam mondani. Én is emlékszem rá, hogy az a pincélány eltűnt a lugasban a tálcámmal. De ebben az időpontban Wetherill kisasszony velem volt. Amiről én beszélek, az később történt. Később! Néhány perccel később. Biztos, hogy nem látta Wetherill kisasszonyt itt kibukkanni úgy 10 perce? Biztos. De értse meg, ez lehetetlen. Én magam láttam eltűnni a lugasban, ennek felémeső részén. És egy pillanatra sem vesztettem szem elől a bejáratot. Wetherill kisasszony ez idő szerint nem tartózkodik a lugasban, erről ön is meggyőződhet, következésképpen csak is itt jöhetett ki. Ez így is van, kiáltott fel Van der Weer doktor, olyan méltósággal csapva az asztalra, mely nem volt hiány némely szimpatias fennköltségnek. Figyeljen ite, mondok én magának valamit. Nem tudom, mire kontol, hogy mi paja eshedett annak az ifjú hölgynek. Lehet, hogy a manók vidék el. Lehet, hogy elegdoronokra bomlod és lékneműfé fált, igaz-e? Arcát pír borította el. Te az hétszentség, hogy nem agarok róla többet hallani. Megfatyok, érdve? Előre nyújtotta vastag nyakát. Senki, mondta ellenmondás nem tűrő hangon, senki nem csőtt keresztül ezen a lukason. A Szüsár szállón este 9 órára aggodalom lett úrrá. E pillanatig Gant úr, a tulajdonos óckodott attól, hogy a rendőrséghez forduljon, mi több eleinte abban a hiszemben volt, hogy körülötte mindenki tréfál. Beérte annyival, hogy össze-vissza hadonászik, és szobáról szobára rohangál, míg nem nyilvánvalóvá vált, hogy Betty Wetherill nincs sem a szállóban, sem a hozzátartozó parkban. Ha az ember hitelt adott a tanúvallomásoknak, már pedig sem Dermot, sem Van der Weer nem módosított beszámolóján egy fikarsznit sem, akkor Betty Wetherill egész egyszerűen bement a lugasba, és ott egy csapásra úgy semmivé illant, akár egy füst karika. Az világos volt, hogy nem hagyta el a lugas menet közben, például a szőlőindákon keresztül. A szőlőtőkék ugyanis olyan sűrűn nőttek, hogy valósággal drótketrecet képeztek, és olyan szabályosan kapaszkodtak föl a karók mentén a talajtól egészen a lugas tetejéig, hogy senki emberfia át nem fért volna köztük, ha csak rés nem vág magának valahol. márpedig a szőlőt még csak milliméternyire sem mozdította meg senki. Föld alatti kijárata sem volt az alagútnak, ahogy azt egy regényes képzelettel megáldott szállodai boly ötletként sugallta. Épp ilyen nyilvánvaló volt az is, hogy Betty nem bújhatott el a lugasban, amikor Dermot ez utóbbiban végigment. Egyszerűen nem lett volna hová bújnia. Még inkább bele kellett törődni a tények tény mi voltába, amikor a zöldelő alagútban meggyújtották a lampionokat, és Gant úr, föl-fölkapaszkodva egy hókedlira, hevesen végigrázogatta a szőlőből való falakat, nyomában a vele megszeppent személyzettel. A dologból családi ügy lett, és mindenki ki akarta venni a felderítésből a maga részét. Jelen esetben Alice Marshannak jutott a második számú hősnő szerepe. Alice volt az a dundi pincéllány, akit Dermot teáért és szendvicsekért szalajtott alig negyed órával Betty eltűnése előtt, de aki aztán nem hozta ki a rendelést, mert közben összekapott a szakácsnővel azon, hogy hány óráig 5 órai tea az 5 órai tea. Dermotot leszámítva Alice volt az utolsó személy, aki Betty Wetherillt élve látta. Alice még minden különösebb baj nélkül jutott át a lugason. Számos széles kézmozdulatra magyarázgatta Gant úrnak, hogyan vette föl Dermot úr rendelését, majd bemutatta, hogyan kapta fel a nagy tálcát, és takarta is mindjárt le bűvész módjára egy asztalterítővel. A rózsás képű barna lány, akin igen jól állt a fehér kötényes fekete öltözék, annyiból is segített rekonstruálni az eseményeket, hogy éppen úgy, mint a kritikus időben, a lugason keresztül indult vissza a szállóba. Vajon amikor délután tette meg ezt az utat, látta-e Van der Weer doktort? Igen. Hol? A doktor a teraszon ült egy kis asztalnál, szivarazott, és egy nagy, szarunyelű kést élesített egy köszörűkövön, melyet a zsebéből húzott elő. Ez? Vágott közbe kis akcentusát leszámítva kifogástalan franciássággal Van der Weer. Ez nem egyéb zemenzedett haszugságnál. A lugasban a lampionok sora alatt igen meleg volt. Van der Weer a szőlőfalnak támaszkodva állt. Amikor franciául beszélt, kevésbé emlékeztetett szarvasmarhára. Egy kis veríték csöpp mindazonáltal ott gyöngyözött homlokán, a halántéknál húzódó főér mellett, s tekintetének a vastag szemüvegen keresztül hatoló kifejezése megfagyasztotta a vért Andrew Dermot erejében. Ez úgy igaz, mint ahogy itt állok, pörögtek Alice fekete szemgolyói. Mondtam is Clotilde nővéremnek, meg Ginának és Odettnek is, hogy a konyhába értem. A doktor, amikor meglátott, az egész hóbelevancot sürgősen zsebre vágta. Egy kés sokféle célt szolgálhat, mondta ideges sietséggel Gant úr. Talán mégiscsak telefonálnunk kéne a rendőrségre. Ön ügyvéd, Dermot úr, mit tanácsol? Dermot teljes mértékben egyetértett az indítvánnyal. Sikerült kordában tartani a idegeit,